Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Jelentősen megemelik a hazai kutatási hálózatok támogatását. Egy átfogó fejlesztési terv részeként az állam tervei között szerepel, hogy erősíti az innovatív szektorok versenyképességét. Olyan programok és eseménysorozatok indulnak a közeljövőben, mint az Élvonal program, a doktori képzés megújítása, a Tudomány éve, a Tudományos Expo és a Hungarian Innovation Week. Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával Péli Nagykata beszélgetett.
Magyarország a tudományos térképen, a világ tudományos térképén hol helyezkedik el? Ez többféle indikátor alapján történik. Például a tudományos publikációknak a számát szokták nézni, illetve a legidézettebb publikációk, ez körülbelül 10%, abba hogyan kerülnek bele a magyar kutatók. Azért fontos, hogy ezt most átnézzük, mert egy tendenciát fogunk látni, ami kiinduló pontja a magyar tudománypolitika fejlesztésének. Mik tehát az eredmények ezen a téren?
A magyar tudomány méltán világhírű, sokat járok a világban, és mindenhol hallom, és örülök, amikor ezt hallom, hogy a magyar tudósokra, a magyar innovátorokra nagy tisztelettel tekint mindenki. Nem véletlen ez, hiszen számos Nobel-díjast adtunk a világnak. Ha egy főre vetítve nézzük meg a Nobel-díjasaink számát, akkor a 11. helyen állunk a világban. Ez egy kiváló eredmény. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évet, hogy a tudományban hogyan is változtak a tendenciák, és mely országok, mely régiók erősödtek meg, először érdemes talán globálisan megközelíteni, akkor azt látjuk, hogy Európa az elmúlt 25-30 évben visszaesik az innováció és a tudomány versenyképessége területén. Ez azt jelenti, hogy 15-20 évvel ezelőtt Európa és az európai kutatók adták a világ tudományos teljesítményének publikációkban mérve a 25%-át, ma 18%-on áll Európa részaránya, miközben Kelet-Ázsia kilőtt. Na, ebben a európai kontextusban kell értelmezni a magyar adatokat is, ahol pedig azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 30 évben jelentősen háromszorosára nőtt a tudományos publikációk száma, tehát a tudományos teljesítményünk, azt látjuk, hogy mégis visszább csúszott a magyar tudományos eredmény, és jelenleg az 52. helyen áll, hogyha ezt az egy indikátort vizsgáljuk. Ha megnézzük azt is, amit ön is említett, hogy a legidézettebb publikációk közé a magyar tudományos publikációk hány százaléka kerül be, akkor ez ma kb. 6% körül van ez az adat, míg az Európai Unió átlaga 9%-ot közelíti. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy azokra nagyon jelentős és nagyon komoly hagyományainkra építve tovább kell erősítenünk a tudományos világunkat. Ez természetesen jelent egyrészt finanszírozási erősítést, de a tudományos eredményeinket is meg kell növelnünk annak érdekében, hogy azt a nagyon dinamikus versenyt tartani tudjuk a világ többi országával.
Ezek puszta számok voltak, de itt alapvetően nem csak mennyiségekről, meg minőségekről van szó, hanem arról is, hogy ezek a tudományos kutatások és annak az eredményei hogyan jelennek meg a hétköznapokban, fogalmazzunk egyszerűen. Tehát egyfajta versenyképességi szempontok kezdenek előtérbe kerülni, és valószínűleg ez például az ön által említett ázsiai területen már sokkal hamarabb megjelent. Hol vagyunk mi ebben elmaradva, és mely területeken kell erősíteni? Ugye az elmúlt néhány évben, és itt akár 10 évről is lehet szó, azért itt jelentős változások történnek, és vannak folyamatban, akár az intézményi kereteket, a tudományfinanszírozást, a kutatói életpályát, vagy az infrastruktúrális környezetet tekintjük.
Itt megint azt látjuk, hogy a hatásvezérelt kutatás a világban úgy kereten, mint nyugaton már fókuszba került évtizedekkel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy nagyon határozottan mondják ezek az országok, akár nézzük Kínát, Szingapurt, Koreát, vagy éppen az Egyesült Államokat, hogy a kutatás, a tudomány nem lehet önmagáért való. A tudománynak a társadalom által érzékelt kihívásokra és gazdaság által érzékelt kihívásokra kell válaszokat, megoldásokat hoznia. Ezt nevezhetjük egy hatásvezérelt megközelítésnek. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a tudományos eredményeket sikeresen forgatjuk át innovatív termékekké és szolgáltatásokká, amik a mindennapjainkban meg tudnak jelenni és meg tudják könnyíteni az életünket. Hát ebben Európa, ahogy a tudományban, sajnos ezen a téren sem áll jól, és lemaradóban van. Ha csak azt az egy számot nézzük meg, hogy az 50 legnagyobb technológiai vállalat közül mindössze 4 van az Európai Unióban, és a kockázati tőke finanszírozásnak, ami az innováció finanszírozásnak a meghatározó része és eleme, mindössze 5%-a, akkor látjuk, hogy ezen is egy európai versenyképességi fordulatra van szükség.
Ugye a Draghi jelentés lényegében erre mutat rá.
Ez pontosan így van. Nem is véletlenül sokat idéztük a tavalyi fél évben, 24 másik felében, amikor Magyarország töltötte be az EU soros elnökségi pozícióját, hogy igenis versenyképességi, és azonban innovációs versenyképességi fordulatra van szükség. Egyébként mi ezt már az elmúlt években Magyarországon megléptük, például a Neumann János programban, az új innovációs stratégiánkban már azt mondtuk 2023-ban, hogy hatásvezérelt innovációra van szükség, az állami befektetéseknek gazdasági, társadalmi és tudományos hatást kell elérniük, és azt kell a fókuszba helyezzük, hogy a magyar közösség által kihívásokként megélt problémákra hozzon a tudomány, hozzon a kutatás és az innováció megoldásokat.
Most hosszasan beszélhetnénk arról, hogy hogyan fogják, meg hogyan alakítják át az intézményi kereteket, a tudományos finanszírozást. Talán ennél le is kéne ragadnunk, mert a pénz azért az nagyon fontos, hogy mennyi és hova megy. Arról tudunk-e valamit közelebbit és konkrétabbat mondani, hogy mi az a 40-50 téma, amely a kutatói hálózat fókuszpontjaiba kerül most?
A Magyar Kutatási Hálózat vezetése és elnöke Gulyás Balázs professzor úr tavaly ősz elején állt elő azzal a javaslattal, hogy a Magyar Kutatási Hálózat megerősítése és megújulása milyen forgatókönyv mentén képzelhető el. Ezt a kormány támogatta. Ennek a megújításnak egy számos aspektusa mellett egy nagyon fontos része, hogy a finanszírozást megduplázzuk 3 éves időtávon a kutatóhálózatnál, de tesszük ezt úgy, hogy eredményorientált, teljesítményfókuszú szerződés keretében fogjuk ezt a finanszírozást biztosítani. Ennek a szerződésnek azon kívül, hogy számszerű elvárásokat rögzítünk tudományban, innovációban, kutatásban, az is részét fogja képezni, hogy megjelöljük közösen azokat a fókuszpontokat, amire a kutatóhálózatnak a jövőben fókuszálnia kell. Nem magunk találtuk ki ezt a modellt, ha megnézzük a világot, egészen pontosan Franciaországot, a kutatóhálózatot éppen ezt csinálja. Egy olyan szerződése van a francia állammal, hogy 40 kutatási témát határoznak meg, és azt mondják, hogy a forrásaik döntő részét, 2/3-át ezeken a kutatási témákra fókuszálják, 1/3-ban pedig, amit a kutatóhálózat maga szeretne, olyan kutatási témákat határoz meg, de mégiscsak a súlypontokat közösen a francia állammal lefektetik, egy hasonló modellt fogunk implementálni a kutatóhálózat esetében.
Tehát ez azt jelenti, hogy lesznek lehetőségek az álmodozó kutatóknak is, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, hogy abba az irányba kell elmenni. Ugye volt már ilyen, ugye Karikó Katalin is annak idején ráérzett valamire, aztán jó pár évtized kellett ahhoz, hogy ebből valami legyen, de ha ő ezt nem csinálja meg, akkor nem születnek meg bizonyos eredmények. Tehát ezek a lehetőségek továbbra is megmaradnak, csak éppen az arányok tolódnak el.
Abszolút, erre nagyon nagy szükség van, ezeket nevezhetjük kíváncsiság alapú kutatásoknak is. De emellett szükség van az úgynevezett misszióvezérelt kutatásokra, ahol közösen még egyszer, ezt nem az állam fogja megmondani ezt a 40 témát, az állammal közösen mondja meg a Hunren, illetve a Kutatási és Innovációs Minisztérium, hogy mik azok a témák, amik gazdaságilag, társadalmilag fontosak. Mondok egy néhány példát. Például kulcskérdés ma a nagy népbetegségek kérdésköre, nem csak Magyarországon, a világban, mindenhol. Például a daganatos megbetegedések, például az idegrendszeri megbetegedések, vagy éppen a kardiovaszkuláris, tehát az érrendszeri megbetegedések kérdésköre. Tudjuk, hogy ezek vezető halálozási okok. Elemi fontosságú, hogy a kutatóhálózatban folyjanak olyan kutatások, amik ezeken a területeken hozhatnak új, innovatív és preventív kezelési megoldásokat. Ha egy másik tématerületet veszek elő, ami talán gazdasági szempontból még hangsúlyosabb, a járműipar Magyarországon egy vezetőiparág. Az önvezető autózásban a magyar kutatók kiemelkedőek, ott van Zalaegerszegen a Zalazón tesztpálya, tehát nekünk elemi fontosság, hogy a kutatóhálózat az önvezető autózás technológiáival foglalkozzon. Mi azt nem akarjuk megmondani, hogy azon belül pontosan milyen fejlesztéseket végezzenek a kutatók, ezt tök pontosan tudják majd. De az fontos, hogy rögzítsük, most egy példaként említve ezt, hogy az önvezető autózás technológiáival a kutatóhálózat kutatói dolgozzanak és foglalkozzanak.
Mennyiben találkozik és fedi egymást az alulról érkező, tehát a kíváncsiságvezérelt kutatási igények és a misszió vezérelt, tehát ami a célirányos. Tehát mennyire tart ez a kettő irányzat elfele, vagy éppen össze?
A kettő kiegészíti egymást, és sok esetben át is fed. Ami azt jelenti, hogy a kíváncsiság alapú témák sokszor egybeesnek azokkal a nemzeti prioritásokkal, amik egyébként társadalmilag és közösségileg fontosak, de valóban ezek mellett előkerülhetnek olyan témák, amikre talán nem is gondol ma még a társadalom, hogy kihívás vagy probléma lehet, de olyan megoldások születhetnek a kíváncsiság alapján, ami a kutatásban meghatározó fontosságú, ami néhány év vagy évtized múlva lehet kulcsfontosságú. Tehát mi abban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy mindkét irányát a kutatásoknak támogatni kell, úgy a kíváncsiság alapot, de kiválósági alapon, mint a tématerületi programokat.
Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A luxus cikkek és a modern képzőművészeti alkotások a legkelendőbbek a magyarországi aukciókon. Az antikvitás, a historizáló alkotások szinte alig érdeklik a licitálókat. Ezt mondta a BÁV Art művészeti igazgatója. Fertőszögi Péter hozzátette, a május 20-21-i BÁV Art 85. művészeti aukciója új rekordokat hozott. Az első nap a fényűzésről szólt. A limitált példányszámú platina Rolex Daytona férfi karóra például 34 millió forintért kelt el. A második nap újabb rekordot hozott, Vasari János Kilátás a művész műterméből című festményét 80 millió forintnál ütötték le. Tóth Kata interjúja.
Mi történt a legutóbbi aukción? Mit emel neki?
A BÁV 85. művészeti aukciója múlt héten kedden és szerdán lezajlott, és összességében azt gondolom, hogy egészen jó eredményeket hozott, elsősorban a második nap, talán az még jobb volt, mint az első. Voltak rekord leütések, mint például a legfontosabb festmény Vasari Jánosnak a Kilátás a művész műterméből című képe, amit végül 80 millió forinton ütöttünk le, ez árverési jutalékkal növelve 100 millió forintot jelent, tehát ez volt az árverés legjelentősebb tétele, de nagyon szépen elmentek más képek is. Luigi Nononnak a nagyméretű panoráma képe, vagy Riperonai Józsefnek egy gyönyörű körtvélyesi kastélykertet ábrázoló kis pasztelképe, de összességében egy jó hangulatú árverés volt.
Mik az új trendek?
Hát az új trendek alapvetően mindig azt szoktam mondani, hogy modernizmus. Tehát teljes egészében a modern művészet felé fordult a világ, és fordult az új műgyűjtés. Bármilyen jó és bármilyen kvalitásos klasszikus tárgyakat veszünk föl, sokszor védett műtárgyakat, jóval nehezebb ezeknek az értékesítése, mint mondjuk a 20. század modernizmusai a század első felébe, vagy a későbbi évtizedekből, ne adj Isten akár a saját korunkból, így a 21. század kezdetéről. Tehát én azt látom, vagy mi azt látjuk, hogy minden a modernizmus felé mutat, és a 19. század, vagy a még korábbi századok, az úgynevezett historizáló vagy historikus művészettörténeti korszakok egyre kevésbé vannak fókuszban a gyűjtők előtt.
És mi a helyzet például az antikvitással? Kezd el veszni az érdeklődés abszolút ez iránt, a műfaj iránt?
Lecsökken. Tehát ma egy barokk képet eladni valakinek, vagy egy 18. századi szobrot, az sokkal nehezebb, mint ezelőtt 30-40 évvel, és most is érdekes példák voltak rá, hogy olyan tárgyak, olyan védett műalkotások, amelyeket egykor nagyon komoly pénzekért, még a 20. század második felének derekán, 60-as, 70-es években egykori bávárveréseken vettek, azokat ma nem tudjuk ugyanilyen komoly pénzekért, vagy akár egyáltalán értékesíteni, mert nincs rá érdeklődés. Nincs rá az a versenyszellem, mint ami akkor volt. Ez egy egyértelmű stílusváltozást mutat, de ugyanezt el lehet mondani más művészeti ágakban, a műtárgyak világában is. Egy modern kerámiát sokkal könnyebb ma eladni, mint mondjuk egy dísztárgyat a 19. század második feléből.
És hogyha nem sikerül ezeket eladni, akkor milyen sors vár rájuk?
Bármelyik tétel, amit ugye nem sikerül eladni az árverésen, az az árverés követően, de még az árverés alatt, tehát amire nincs licit, azt vissza lehet kérni. Rögtön az árverést, mikor befejezi az árverésvezető, akkor kezdődik a visszakérés, ami azt jelenti, hogy a megmaradt tételek számait újra felolvassa, és akkor lehet licitálni. Mert például van olyan ember, aki nem licitált rá, mert egy másikra szeretett volna, de arról lemaradt, és úgy gondolja, hogy akkor ezt megveszi adott esetben kikiáltási áron nagy többségébe, de van, hogy ilyenkor is elkezdődik még akár egy kisebb licit harc is. Tehát ott az árveréssel lezajlik egyszer a visszakérés, és azért utána még nyitva vannak a kapuk, utána még azért van egy érdeklődés, hogy az el nem kell tételeket így kikiáltási áron plusz jutalékkal növelten meg lehet vásárolni. És amikor ezeket lezárjuk néhány nappal az árverést követően, akkor a végleg kimondhatóan el nem kelt tárgyak esetében az történik, hogy kiértesítjük a beadót, illetve hát ma már online követi mindenki, tehát nagy részt tudja is. Visszavonja az árverésről is, két lehetőség van. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha méltónak tartunk egy tárgyat arra, hogy báv árveréssel szerepeljen, akkor arra is méltó, hogy egy báv galériában ki legyen téve. Tehát akkor visszavonja az árverésről is, megpróbálunk adni egy olyan bizományosi konstrukciót, ami mindkét félnek megfelel, és akkor nálunk marad már fix áron bizományba, vagy hogyha nem sikerül ilyen, vagy meggondolja magát a tulajdonos, akkor visszavonja az árverésről és hazaviszi.
Ugye említette, hogy online zajlanak ezek az aukciók?
Nem online zajlanak, hanem online is. Ma hibrid árverésen lehet licitálni a teremben, lehet előre vételi megbízást adni, vagyis megbízni a házat, hogy egy bizonyos összegér arra a tárgyra licitáljon. Lehet kérni telefonos licitálási lehetőséget, amikor a kollégák felhívják az illetőt az adott tárgynál, és a telefonon keresztül mondhatja, hogy meddig megy, és lehet az online aukciós platformunkon otthon a fotel kényelméből online is követni az árverést és online licitálni. Ez a négyféle árverezési mód van, mindegyik együtt játszik egy ilyen kiemelt művészeti aukción.
Az anonimitás megtartása véget nem jelennek meg személyesen fizikailag az aukciós teremben?
Hát ez általában igen. Tehát ma már elmondható, hogy a nagyértékű tárgyaknál esetében többnyire közvetítők vagy megbízottak azok, akik végrehajtják az árverezést. Nagyon ritka az, hogy egy-egy komoly gyűjtő személyesen is jelen van. Én nem azt mondom, hogy nincs erre lehetőség, inkább az idősebb korosztályból. A fiatalabbak esetében, vagy az elfoglaltabb üzletemberek esetében ezt már szinte mindig valamilyen, vagy online, vagy telefonos formában oldjuk meg. De ez egyszerűen azzal jár együtt, hogy régen ezt nem lehetett biztosítani. Tehát régen ott kellett lenni a vevőnek, nem voltak még ezek a más kommunikációs csatornák, ma pedig hát mindenki időt, energiát spórol meg azzal, hogyha csak az adott tárgyra koncentrál, és mondjuk nem kell végigülnie egy 300 tételes napot egy árverésen azért, hogy két tételt megpróbálja megvenni.
A kikiáltásra kerülő tárgyaknak hogyan zajlik a biztosítása?
Minden tárgy nálunk biztosítva van, tehát onnantól, hogy felvesszük, a BÁV-nak van egy nagy-nagy csoportos biztosítása, egy óriási keretösszeg, és abba kerül be. Alapvetően a kikiáltási árig van biztosítva az árverés előtt, utána pedig nyilván azon az áron, amin leütöttük, tehát ilyenkor változik egészen addig, amíg el nem viszik. De hát ez egy nagy csomag része, hogyha netán valami baj történik, akkor értelemszerűen kártalanítani tudjuk azt a beadót, aki a tárgy, és nyilván nem akarunk senkinek se rosszat tenni. Hála Isten, nem nagyon fordul elő, hogy ilyen probléma legyen.
Ugye két napos volt az aukció, és az első napot inkább a luxus határozta meg, ami ékszerekben, órákban nyilvánult meg. Meséljen erről.
Nyilván az ékszerek, órák, ezüstműtárgyak, még az ezüstműtárgyak inkább beletartoznak a műgyűjtés kategóriájába. Az ékszerek, órák sokkal inkább befektetési dolgok, hiszen itt órák esetében többnyire nagyértékű karórákra kell gondolni, ékszerek esetében pedig. Tehát egyáltalán nem arról szól, hogy ezek most feltétlenül mind régi ékszer vannak, a legújabb trendek szerinti nagy és drága ékszerek, mostani kortárs ékszertervezők tárgyai. Tehát ez mindenféleképpen egy luxus, hiszen aki egy 5-10 millió forintos ékszert megengedhet magának, ez azért lássuk be a mai világban luxus, meg az is luxus, hogy licitál-e valaki 32 millió forintos kikiáltási áru Rolex órára. Tehát ezért mondtuk, hogy ez a luxus. Az ezüstneműk is inkább olyan asztalneműk, ezüsttárgyak, kiöntők, kancsók, tálak, egyebek, amelyek azért a régi polgári világban is a tehetősebbek asztalait díszítették. Tehát talán ezért lehet azt mondani, hogy ez az a nemes fémekből álló első nap, amely abszolút luxus kategória. Ellentétben a második nappal, ahol ugye festmények, bútorok és a különböző más műtárgyak, kerámiák, üvegek, fegyverek, egyebek szerepelnek, azok inkább a klasszikus értelembe vett műgyűjtés darabjai.
Nem tudom, hogy mennyire tartja a kapcsolatot a licitálókkal. Van esetleg rálátása, hogy az ön által említett horroráron, hát mindennapi ember számára horroráron leütött órát az illető hordja a karján, rohangál az utcán vele? Vagy ezeket milyen célra használják? Használati tárgyként kezelik, vagy műtárgyként?
Persze van rálátásom, hiszen sok esetben ők vannak a fülemen. A legtehetősebbek, és azok, akik a legtöbbet tudják műtárgyakra áldozni. Azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés a trezorálás. Illetőleg most egy ékszer esetében is, nyilván vannak olyan ékszerek, amit egy nő nem hord minden nap, hiszen egy 10 milliós gyűrűvel az ujján, egy hatalmas brille nem fog minden nap munkába menni, vagy a dolgát intézni, hanem azt alkalomra veszi fel. Éppen ugyanilyen egy óra is. Nyilván a mindennapi használatra lehet, hogy bőven elegendő egy 2,5 milliós óra, de adott esetben, ha valakinek van egy ilyen Rolex-e, akkor azért az egy kiemelt eseményen mégiscsak, ahogy a nőknél az ékszer, ugye a férfiaknál, a márkás karóra lehet egy státuszszimbólum, mint ahogy amikor valaki megvesz 100 millió forintért egy vasariképet, az se azért veszi meg, hogy betegye a raktárába, hanem azért, hogy valószínűleg az a kép hamarosan a nappaliát fogja díszíteni.
A BÁV Art művészeti igazgatójával, Fertőszögi Péterrel Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.